Mennyi atyánk, köszönjük neked azt, hogy minden elszakadásban, minden eltávolodásban meghallhatjuk a te visszahívó szavadat. És köszönjük neked azt, hogy nagy a te kegyelmed, köszönjük neked azt, hogy te újra és újra megerősíted velünk kötött szövetségedet, hogy te nem inogsz meg, hogy te valóban minden hűtlenségünk ellenére is hű maradsz. Kérünk téged, mennyei atyánk, ezért a mostani reggelünkért, kérünk téged, hogy valóban taníts most hinni benned, egyre jobban és egyre inkább, tedd a mi életünket hűségessé hozzád, és valóban szolgáljon a te szavad és annak magyarázata, meghirdetése arra, hogy megérezzük, közünk van hozzád, neked között van hozzánk, valóban most már elválaszthatatlanul tiéd vagyunk, veled éljük az életünket. Amen. A mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszt szeretném felolvasni Lukács evangéliumából a 20. részből, mindannyiunk számára nagyon jól ismert történet, az adópénznek a kérdés feltevése. Lukács 20-tól 26-ig. Ezután állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tettették magukat, hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, és átadhassák a hatóságnak és a helytartó hatalmának. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Ő azonban felismerte ánokságukat, és így szólt hozzájuk: Mutassatok nekem egy dénárt, kinek a képe és felirata van rajta. Ők azt felelték: a császári. Ő pedig így válaszolt nekik: adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Így tehát nem tudtak belekötni szavaiba a nép előtt, hanem elcsodálkoztak válaszán, és elhallgattak. Kedves testvérek, visszagondolva mondjuk 2 évvel ezelőtti önmagamra, biztos, hogy agyamra ment volna az olyan lelkész, aki mondjuk mindig a prédikációiban, áhítataiban a saját gyerekeit hozza fel példaként. És most egy kicsit ilyen bibliaian abban vagyok benne, hogy te vagy az az ember, tehát azon veszem észre magamat, hogy a kislányom egy ilyen visszatérő illusztráció forrás a különböző igen szolgálataimban. Úgyhogy most még talán utoljára, de engedjék meg nekem, hogy megint őt hozzam elő. Most lett 2 éves, és ez a 2 éves időszak a vulgáris pszichológiának a szavaival leírva úgy fogható meg, hogy megyek, hogy legyek. Megyek, hogy legyek, ugye mindig menni kell, mindig valamit csinálni kell, mindig mozgásban kell lenni, és mozgásban kell maradni, mindig valami aktivitás történik, és bizony ennek az állandó aktivitásnak van egy tökéletes szintere, a játszótér. És a játszótérnek is van egy epicentruma, az a homokozó. Ott van az élet, az most a világnak a közepe, oda kell menni, ott kell tevékenykedni, és most, amikor így végül is ilyen 3 évtizednyi kihagyás után, és visszatértem a homokozóba, rácsodálkozok néhány dologra. Hogyan és mint működik a homokozó? Az egyik kellemes megtapasztalás, hogy a homokozóban kommunizmus van, hogy ott ez megvalósítható bizonyos keretek között, teljes a vagyonközösség, ugye megyünk, mi is visszük a saját homokozókészletünket, azt ledobjuk a homokozó egyik sarkába, mert a saját gyerekünk úgyse azzal fog játszani, hanem neki a másiknak a készletekkel, ami ott van, de a miénk is tavar gazdára talál valaki, elkezd vele játszani, és így van, igazából senki sem a saját készletével játszik, hanem mindenki a másikéval. És nekem most így a homokozásba való visszarázódás alkalmával egy nagyon kellemes megtapasztalás volt, hogy ez senkit sem zavar, megszokott dolog, ennek ez a kultúrája, ez a milliője. Még az elején mindig bocsánatot kértem, hogyha más eszközét használta a gyerek, most már ezt sem teszem meg, egyszerűen természetesen jön, hogy úgyse a sajátját fogja, és van elfogadott dolog, hogy azzal pedig akkor más fog játszani. Mindenki bedob valamit a közösbe, és mindenkinek jut belőle valami. Ez egyrészt egy olyan kellemes megtapasztalás volt, az egyetlen kellemes megtapasztalásom, amit a kommunizmushoz tudnék mondjuk kötni. Egy másik, nem annyira kellemes megtapasztalás viszont az, amikor az ember rádöbben arra, hogy az addig végül is ártatlan angyalkának tartott kislánya azért egy húsvér ember, és egyre inkább emberi és emberi vonásokat ölt. Mert persze, hogy kommunizmus van a homokozóban, minden közös, de akkor tudjuk, hogy hogy működnek ezek a kisgyerekek, hogyha már hozzáér valamihez, az arra már úgy tekint, mintha a testrésze lenne. És hogyha már ki akarom venni a kezéből, akkor hasonló ellenállásba ütközök, mintha a kezét vagy a fejét akarnám levágni. Nem, enyém. És ahol bizony az én már előkerül, olyan érdekes dolog ez, ott már az enyém is, mint egy teret kap. Az én, az mint egy összefonódik ezen a fokon az enyémmel is. Enyém, mi is az enyém, mi az, ami a császári, mi az, ami az istené, jutunk el mai igényhez. Mi és a tulajdonaink. És Lukács evangéliumát olyan megkülönböztetetten is érdekli egyébként ez a kérdés, feltevés, hogyha az elmúlt napokban, hogyha olvassuk a bibliaolvasó kalauz szerint az igét, az elmúlt napokban nekem mindig feltűnt ez, hogy ez a fajta aspektus az embernek a világhoz és a világi javakhoz való kapcsolata, az ember és a tulajdonai úgy lépten nyomon valamilyen formában szinte mindegyik történetben ott vannak, sőt eléggé hangsúlyosan ott vannak. Lukács evangéliumának van egy ilyen szociális érzékenysége. Néhány példa, ugye ott van, hogy a gazdag ifjú története adja magát, ez az aspektus valakit Jézus a tanítványai közé hív, és neki van ugye egy nagy fogyatékossága, nagy vagyona van, nem tud róla lemondani, nem tudja maga mögött hagyni. És ezért nem lehet Jézusnak a tanítványa. De a tanítványokat, akik már benn vannak a körben, őket sem kell félteni, egy következő történetben már ugye a jutalmuk után kérdeznek. Mi mindent elhagytunk, amikor téged követtünk, mi lesz nekünk majd a jutalmunk, amikor majd eljön a te országot, mivel kárpótolsz bennünket. Aztán szintén előkerült ugye Zákeusnak a története, egy ilyen inverse gazdag ifjú, ami gazdag ifjúnak nem sikerült, az sikerül Zákeusnak, ő lemond a vagyonáról. Aztán volt a mináknak a példázata, tegnap előkerült ugye a gonosz szőlőmíveseknek a példázata, és ott így a teológus áhítatom ütött szöget a fejembe egy gondolat, hogy tényleg ott is mennyire erősen jelen van lényegében a mi, és hogy mi a miénk, mert hiszen azt hiszik, a szőlőművesek, és ezért lesznek gonoszok, hogy övék a szőlő. Nem számolnak azzal, hogy a szőlőnek van egy gazdája, a szőlőnek van egy ura. Enyém, mi is az enyém, mi a császári, mi az istené. És az adópénznek a története is akár ebbe a sorozatba sorolható bele, még hogyha általában megvan ennek azért a megszokott magyarázati hagyománya, ugye tipikusan ez egy ilyen politika-teológiai locus classicus, egy ilyen megszokott bevett hely, amikor mondjuk a lelki és világi hatalomnak, egyszerűsítve egyháznak és államnak egymással a viszonyát szoktuk taglalni és tárgyalni, akkor ez egy ilyen alapvető ige, add meg a császárnak, ami a császári, az Istennek, ami az istené, de mégis ez az ige is megközelíthető ebből a szempontból, ebből az aspektusból, mi kihez tartozik, mi és a javaink, mi és a tulajdonaink. Most ilyen szempontból szeretném ezt röviden megközelíteni. És a három rövid tanulságot szeretnék hozni a testvérek elé, az meg a császárnak, ami a császári, az meg az Istennek, ami az istené. Az első rövid tanulság, hogy vegyük észre, van, ami a császári. Bizony egy másik embernek is lehet joga az életünk felett, és akár egy másik embernek lehet több joga az életünk felett, mint saját magunknak. Mert az életünk az úgy adatott nekünk, hogy igazából másokért adatott. A szüleimért, a társamért, a gyermekeimért, a rám bízottakért, a gyülekezetemért, és úgy is adatott nekem az élet, hogy akár a császárért adott, a közért, az ügyért, a másikért. Az első tanulsághoz a kérdés feltevésünk, hogy mi kiért éljük az életünket. magunknak éljük, vagy másoknak éljük. Én azt hiszem, hogy ebben a körben már mindannyian megtapasztaltuk azt, hogy mit jelent az, amikor magunknak akarjuk élni az életünket, és azt meg akarjuk tartani magunknak, és úgy járunk, mint Szabó Lőrincnek a fösvény, amelyik bele nyúl a hóba, és minél inkább szorítja össze a kezét, hogy azt az bírja, az csak annál erősebben olvad és folyik ki a keze közül. Valóban mi már ezt megtapasztaltuk, és megtapasztaltuk, jó reménységgel vagyok afelől, a másik oldalát is, hogyha viszont nem markoljuk, nem fogjuk, nem ragadjuk meg, ha azt elveszítjük, ha azt átadjuk, akkor éppen, hogy az a tapasztalatunk, hogy megnyertük azt. Mi már felismertük azt, hogy éppen aki elássa a talentumát, aki nagyon megőrizni akarja, az veszíti el, és aki bizony közreadja, aki munkát adja, éppen az, aki gyarapítani tudja azt. Mi kiért éljük az életünket, mindig elővesz bennünket ez a két éves homokozóbeli mentalitás, én, az enyém, tudom-e a másikért élni, újra rá tudok-e erre eszmélni, hogy csak a másikért érdemes élni. A második tanulság, add meg a császárnak, ami a császári, add meg az Istennek, ami az Istené. Van, ami tehát a császári, de csak azt adjuk oda neki, ami tényleg az övé. Amikor Jézus ugye ezt az adópénzt a kezébe veszi, ez egy dénáriusz, és akkor ugye kérdez a képe, meg a felirata után. A felirata ennek a dénáriusznak nem csak az, hogy Tiberius van rajta, nem csak az van rajta, hogy Cézár, hanem az is rajta van, hogy Pontifex Maximus, az is rajta van, hogy ugye, hogy Divus Augustus, isteni fenség, Divus Augustus, Augustus és Pontifex Maximus, ugye a legfőbb hídverő, szoktuk ezt ilyen nagyon ilyen egyszerű latinsággal fordítani, de a legfőbb összekötő, az átjáró, a médium, az immanens és a transzcendens, a világ és a spiritualitás között, a legfőbb főpap, így szoktuk ezt egyszerűen fordítani, ugye ez a római császároknak a címe volt, az egyház történeti véna, az mindig átveszi rajtam a hatalmat. Ugye egy érdekes dolog, Gracianus császár 4. századnak a végén ezt ledobja magáról, ezt a címet, de nem marad ezt kihasználatlanul, mert Damaszusz pápa már rögtön magára veszi, és a pápák ugye mindmáig használják ezt a régi, ősi, ókori pogány címet, hogy ők a Pontifex Maximusok. Ugye a Twitter hashtagjük is egyébként ez, hogy ex Pontifex, tehát hogy ez mind máig egy ilyen modern formát is ölt, pedig ez egy ősi, régi és pogány megjelölés, és a császár szerint ő ez is. Nem csak Cézár, hanem ő Pontifex Maximus, a legfőbb főpap, egy lelki hatalmas, sőt mi több, Divus Augustus, az Isten maga. A császár azt gondolja, hogy minden az övé, és te is az övé vagy. Milyen fontos ezt felismerni, hogy te csak azt add meg neki, ami ő tényleg megilleti. És ilyen szempontból is nagyon érdekes itt az eredeti nyelvezet, amikor Jézus azt mondja, jó, hát igen, ő alámul mondhatta, de a görög szöveg itt, ez az adjátok meg, ez az apodóti, ez azt jelenti, hogy adjátok vissza, ami a császár, és adjátok vissza, ami az Istené. Akkor ne adj, hogyha nem adott semmit. A császárnak csak akkor adjunk, ha ő is adott. Akkor adunk vissza, azt adjuk vissza, amire ő juttatott bennünket. Ha anyagi javakat ad, akkor adózzunk neki. Ha munkalehetőséget ad, akkor adózzunk neki. Hogyha jól végzi a dolgát, akkor tiszteletet és engedelmességet adhatunk neki. Tehát valamelyest egy ilyen russzóféle társadalmi szerződés nyomokban ott van már, ebben az egyetlen egy kis görög szóban, hogy mi visszaadjuk a császárnak, ami a császári, ha már adott, akkor adjuk vissza neki, ami őt illeti. És ezt hozhatjuk, alkalmazhatjuk itt az isteni részre is, az Istennek is igazából mi visszaadjuk azt, amit ő adott, de igazából ugye ő adott mindent. Az ő szájából nézve, az ő kijelentésének a tükrében nyilvánvaló, hogy nem egy gőgös hatalom titoktató megnyilvánulás az, hogy mindent én adtam, hanem valóban semmink nincs, amit ne tőle kaptunk volna. Tehát valóban akkor már jogos az igény, hogy neki viszont mindent vissza kell adnunk, imádatot, feltétlen engedelmességet, teljes behódolást, csak előtte hódoljon meg a lelkünk, nem vagyok teljesen a császári, teljesen az Istené vagyok. És ha vissza, az itt is nagyon szempontból hangsúlyos, ugye nincsenek végül is isteni imperatívuszok, indikatívuszok nélkül, hogy Herceg Pali bácsi annó a fejünkbe verte ezt a dolgot, mert először az Isten mindig valamit mond, valamit tesz, valamit ad, és aztán jön csak, hogy esetleg van valami kívánalom, van valami kérelem. Amikor mi adunk az Istennek, akkor mi visszaadunk már. Mi már előtte, jóval előtte kaptunk, és nem is keveset, nem is sokat, hanem a mindent. És a harmadik tanulság pedig, adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Istené. Van, ami a császári, de te nem vagy az övé, te kié is vagy igazából, ez rajtad is áll. Kinek adod oda magadat? 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom, hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, lehet, hogy 20 évesen, talán mi is olyan döjfösen, mérgesen morogtuk ezeket a szavakat, mint József Attila, és tudjuk azt, hogy az ördög mindig megveszi. Az ördög, az istenellenes hatalom, ami nem az Isten, az mindig bejelenti a jogosulatlan trón igényét, mindig egy nagy elbitorló, ő nem fizet érte semmit, ő nem ad előre semmit, és mégis ő bitorol, ő akarja magának, nem csak a 20 esztendő kell neki, hanem a 40-50, 60-70, bármennyi, nem finnyás, egy hatalom, nem válogató. De mi emlékszünk-e az egyetlen vigasztalásra? Én nem a magamé vagyok, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Nem vagy a császáré, azé vagy, akinek odaadod magadat, azé vagy, aki már, érted, odaadta magát, Jézus Krisztusnak a tulajdona. És micsoda megnyugvás ez, persze, hogy tudjuk ezt, persze, hogy már átéltük ezt, most csak azért mondom, hogy esetleg vissza tudjunk csatolni ahhoz az időhöz, amikor ezt átéltük, újra megerősödjünk ebben egy szerda reggel is, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálban, nem a gondolmé, hanem a hűséges megváltomnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Kié is vagy, ott van-e benned naponként ez a tudat, hogy igazából kié. Add meg a császárnak, ami a császári, add meg az Istennek, ami az Istené. Három tanulság került hát elénk, itt röviden. Az első, van, ami a császári, tartozunk a másik embernek is. A második, van, ami a császári, de csak azt adjuk meg neki, ami tényleg, az övé, apodóté, visszaad, ha adott, akkor tartozunk neki, de övé, a kezdés. És a harmadik tanulság pedig, van, ami a császári, de te nem vagy teljesen az övé, mert te Jézus Krisztusnak a tulajdona vagy. Jó homokozást kívánok hát mindenkinek, és valóban azt, hogy megerősödjünk abban, hogy bármilyen nehézségben és bármilyen fajta próbatételben vagyunk is, ennek a nagy tulajdonosnak a kezéből senki sem képes kiszakítani bennünket. Amen. Imádságra csendesedjünk el. Mennyi atyánk, köszönjük neked azt, hogy valamikor a tudott dolgok úgy kerülhetnek már elénk, amelyek megerősödnek bennünk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogyha van visszanyúlni kegyelmednek a múltbeli megtapasztalásaihoz, és valóban abból erőt meríteni a jelen és a jövő számára. És kérünk téged, mennyei atyánk, hogy valóban így bennünket mindig frissíts, mindig kapcsolj vissza az első megtapasztalásokhoz, az első szeretetekhez, a nagy felismerésekhez, a ilyen szempontból nézve lelki mézes hetekhez, amikor először megtapasztalhattuk a te valóságodat, először megtapasztalhattuk a te életközelségedet, először megtapasztalhattuk, hogy valóban mennyire másabb az az élet, amelyet veled élünk. Kérünk téged, mennyi atyánk, hogy így erősítsd meg a mi elhivatástudatunkat, így erősítsd meg azt, hogy ne magunkért, hanem másokért éljünk és szolgáljunk. Vegyük ezt észre, vegyük ezt előtérbe, úgy buzgolkodjunk, úgy tegyük meg a hétköznapi feladatainkat, hogy közben szem előtt tartjuk, hogy mi ebben a másiknak az érdeke, mi szolgál mindebben a te nagyobb dicsőségedre. Ezt kérjük a te lelkednek az erejét, mert valóban minden emberi próbálkozás ehhez kevés, és kérjük a te áldásodat már erre, mai napra, most közös ünneplésünkre, minden dolgunkra, teendőnkre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.